Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Karácsonyi istentiszteletünk kezdetén a 401. énekünk első és második verseit énekeljük, Krisztus Urunknak áldott születésén. Krisztus Urunknak áldott születésén, angyali verset mondjunk szent ünnepén, mely Betlehemnek mezeibe régen zengettek én. A magasságban dicsőség Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek és nemzetségnek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Továbbra is mindnyájunknak Istentől megáldott, meghitt ünneplést kívánunk, és szeretettel ajánljuk olvasásra gyülekezeti híradónk legújabb számát. Folytassuk az éneklést, és énekeljük a 403. énekünket, Jár minnyájan örüljünk. Jár minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Kit az Atya Úristen, könyörülvén emberen, elbocsátott teljes időben. Elhagyja gazdagságát, véghetetlen országát, hogy érettünk adja önmagát. Ő életnek adója, szívek vigasztalója, lelkünk megvilágosítója. Nagy szeretet mindenhez, hogy Isten emberekhez jöhetett más bűnösökhöz. Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk, érdeméből kegyelmet nyerjünk. Hallgassuk meg Isten igéjét a karácsonyi történetből, Máté evangélium a második fejezetének első 12 versét. Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus, azaz a Messiás. Azok pedig azt mondták, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, és te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőle származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izrael. Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket. Pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban intést kaptak, hogy ne menjetek vissza Heródeshez, más úton tértek haza. Isten áldja meg szívünkben igéjét, öröm üzenetét, hogy ezen a mai délelőttön se csak a füleinkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Jöjjetek, éppen ezért helyünkről fölkelve imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, a jól ismert karácsonyi történetet. Köszönjük, hogy mindez valósággá válhat lelked által ma is bennünk. Segíts találkozni veled. Segíts frissen újra megérteni, hogy milyen nagy dolog, hogy eljöttél közénk. Hogy itt vagy szent lelked által. Hogy meg tudsz tisztítani és újítani mindnyájunkat. Hogy ott tudsz lenni velünk a hétköznapok küzdelmeiben. Köszönjük az ünnepet, köszönjük, hogy családunkkal együtt lehettünk nyugodtan, és kérünk most, segíts rád figyelnünk, minden zavaró gondolatot, tényezőt, ad tudjunk kizárni. Szóríts meg minket szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy a már megkezdett 400...
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéit, amelyet kiemelek a már felolvasott ige szakaszból, Máté evangéliumának második fejezetéből a 12. verset. És mivel a napkeleti bölcsek álomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek haza. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A karácsonyi történet különböző utakról szól. Ha egybevetjük a betlehemi éjszakát, amikor a pásztorok is ott voltak Máriával és Józseffel, illetve ezt a kicsit később játszódó történetet, amit ma is hallhattunk az ige szakaszban, amikor a napkeleti bölcsek jönnek, akkor látjuk, hogy különböző utak keresztezik egymást, és végül egy ponton találkoznak Jézusnál. Mária és József útja a gondviselés útja, hiszen mennek, nincsen számukra hely, Isten mégis gondoskodik arról, hogy legyen akkor éjszaka egy hely, ahol meg tudnak húzódni. A pásztorok útja, a tisztelet kimutatásának az útja, mert ugye őket lenézték, de mégis az angyalok megjelentek nekik, és elmentek sietve, hogy a világ megváltójának a tiszteletüket tegyék, ha már ilyen megtiszteltetésben volt részük. És a napkeleti bölcsek útja is különleges, több mindent tanulhatunk belőle, most karácsony másnapján is. Hogy kik voltak ezek a bölcsek, nagyon keveset tudunk róluk, és mégis az a kevés, amit a Szentírás mond róluk, az nagyon sokat mondó. Valószínűleg a bölcsességük abban teljesedett ki, hogy csillagászok voltak, a csillagokat követték, régi írásokat tanulmányoztak, ráadásul azt is tudjuk, hogy honnan valósiak voltak, mert Ézsaiás próféta is megjövendőlte az érkezésüket. Ezt így olvashatjuk, minnyájan Sébából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Érdekesség, hogy ezek a bölcsek pogány területen éltek, és mégis utána jártak, hogy a zsidók messiása, a világ megváltója éppen meg fog születni. És oda kell érni, messze földről el kell bizony időben indulni. Hosszú útuk volt, viszontagságos, nagy valószínűséggel, de mégis legalább ők ráléptek erre az útra. Ők utána néztek a proféciának, nem úgy, mint az írás tudók, akik pedig egy, mondhatni, hogy egy pár méterre voltak arrébb Betlehemtől. Még az is lehet, hogy ezek a bölcsek is talán valami közük volt a kiválasztott néphez, mert azt is tudjuk erről a Sébáról, hogy azon a területen is élt a kiválasztott nép törzséből az egyik törzsének a része. Ezt pontosan nem tudhatjuk, de annyit tudunk róluk, hogy ők tényleg elindultak Isten útján, meg akarták találni a megváltót. Nagyon szeretek utazni, nagyon szeretek kirándulásokon részt venni, de nem csak a cél miatt, nem csak azért, hogy akkor ott vagyunk és szétnézünk és gyönyörködünk abban, amit látunk, hanem én magát az utazást is nagyon szeretem. Akár hogyha családdal megyünk nyaralásra, kirándulásra, akár csak az ifisekkel megyünk ifjúsági táborba, mindig magát az utat is szeretem. Szeretek kinézni az ablakon, szeretem, ha megállunk valahol, gyönyörködünk a tájban, körbenézünk. A napkeleti bölcseknek is valahogyan így ez az útjuk, amíg végül Jézusra találtak, ugyan hosszú lehetett, de mindegyik megálló nagyon-nagyon fontosnak számított. Útnak indultak. Zsidó királyát keresték, hát természetesen az első útjuk, ahova az első megállójuk, ahol az útjuk megállt, az a palotába vezetett. Ugye királynak méltó hely lenne, de itt nem találták meg a megváltót, aki most született. Heródessel találkoztak. A kegyetlen, féltékeny, irigy, de mégis szép maszkot felhúzó Heródessel. Neki is volt egy útja, ez a sötétség útja, a kétszínűség útja, a gyilkos veszedelemnek az útja. Mi is az életünkben egy ilyen úton járunk. Kerülő utakon, sokszor nagyon nagy kerülő utakon, Isten pedig, mint a utazáskor egy GPS, szeretne bennünket a helyes útra rávezetni. És ilyenkor is találkozhatunk, még ha az úton megyünk is és haladunk akadályokkal, akadályozó tényezőkkel, eseményekkel, vagy akár személyekkel. És ilyen volt itt pont Heródes. Ő félre akarta vezetni a bölcseket, ám Isten az ő szent lelkével ezt is jóra használta fel, hiszen az ő útmutatásának hála jutottak el végül Betlehembe. Tovább küldte őket, de egy furcsa meghagyással, ugye azt olvastuk, hogy szerezzetek pontos értesülést a gyermekről, és adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Ezen a mondaton is érződik Heródesnek az útja, és az, hogy a bölcseket is tévútra akarta csalni. A sátán pontosan így működik a mi életünkben is. Az ármány, a kétszínűség, a képmutatásnak az útja. A szép szavak mögött, amit Heródes is mondott, a sötétség, a gonoszság húzódott meg. Heródesről tudjuk azt is, hogy annyira paranoiás volt, annyira féltette a hatalmát, hogy még a saját fiait is megölette, azt gondolva, hogy biztosan a háta mögött cselt szőnek ellene. Következő megálló a bölcseknek, ami ahogyan vezeti őket a GPS, itt történik az újratervezés. Ugye akkor szokott ez bejönni a GPS-eknél az újratervezés, hogyha van egy jobb út, van egy kedvezőbb út, akár rövidebb, akár valami úttorlasz miatt vezet arra, akár azért, mert az energia takarékosabb. Ez akkor történt, amikor már megtalálták a gyermeket, abban a házban, amely felett a csillag megállt. Ugye ez ismét egy olyan dolog, amit sokszor tévesen tudunk, hogy nem ugyanazon az estén értek oda a bölcsek a barlang istálóba, mint a pásztorok. Ez egy másik alkalommal történhetett. No, és itt történt ez a bizonyos újratervezés. Itt olvassuk az igényből, amit kiemeltem, azt, hogy más úton tértek vissza a hazájukba. Pedig ugye előtte megígérték Heródesnek, hogy bizony vissza fognak menni, és elmondják, hogy hol van ez a megváltó. Mi volt itt az újratervezésnek az oka? Mi volt itt annak az oka, hogy más úton tértek haza? Isten kijelentésének a hatására változtatták meg az útjukat. És Isten kijelentésének a hatására a mi életünk is gyökeresen nagy, hatalmas fordulatot, irányt válthat. Mert milyen a Szentlélek útja? Milyen ez az új út? Milyen az, amire a bölcsek is ráléptek akkor? Először is ez az Istenre figyelésnek az útja. Napkeleti bölcsek eddig is figyeltek. Figyeltek különböző jelekre. Figyelték a csillagokat. Van az a zseniális film, amit nagyon korhűen megcsináltak, a Születés, az a címe. Abban például úgy oldották meg a készítők, hogy a csillagokat egy víztükrében kémlelik, és úgy nézik az irányt, hogy merre kell haladni, hogy eljussanak Betlehembe. Figyelték eddig is a jeleket, különböző jeleket, vezette őket ugye akkor ez a csillag, az írás tudóknak a Biblia ismerete, amit ott a palotában hallottak, vagy Heródesnek a tanácsa, ez mind külső jel volt. Sajnos sokszor mi is ilyen külső jelekre várunk Istentől, hogy valami megmozduljon, valami leessen, valami pont úgy történjen, pont ott nyíljon ki a Biblia, pont azt olvassam ki, amit szeretnék hallani, nem azt, amit ő üzen. Mi is várunk ilyen jelekre. De itt Isten beleszólt az életükben. Mert mit olvastunk az igében? Álmukban szólította meg őket belülről, vagy mondhatni úgy is, hogy felülről kaptak egy indítatást a lelkükből. Egyszerűen egy érzés töltött el őket, hogy bizony nem szabad visszamenni a palotába. Bizony más úton kell hazatérni. Ilyen belső jelet mi is kaphatunk Istentől. Mi is kaphatunk tőle, hogyha időt töltünk vele, hogyha folyamatosan fenntartsuk a vele való kapcsolatunkat. Erről a jelenetről láttam egy 13. századi ilyen kőből faragott képet, és nagyon jól ábrázolt azt, hogy hogyan is szól nekik Isten. A képen az látható, hogy fekszenek a bölcsek egymás mellett, és nem hárman vannak, tehát nagyon biblikusan odafigyelt a készítő, hogy ne a sztereotípiát örökítse meg, többen is vannak, több bölcs ott fekszik, és az egyiküket egy angyal szólongatja, hogy keljen fel, másik kezével pedig felmutat az égre, Istenre. Isten útmutatása. Sokszor ez hiányzik az életünkből, sokszor ez hiányzik, mielőtt mi terveznénk be az utunkat, mielőtt mi találnánk ki azt, hogy mit szeretnénk elérni. Ez a kijelentés, ez a jel, ez a belső indítatás vezette a bölcseket arra, hogy megváltoztassák az útirányt. Amit addig ugye biztosnak véltek, és mi is így szoktunk lenni. Sokszor egy utat, egy küldetést, egy célt biztosnak veszünk. Gördüljön elé bármilyen akadály, bármennyire ne menjen, bármennyire tűnjön reménytelennek vagy reménytelinek. Sokszor Isten ugyanígy beleszól a mi életünkbe is. Sőt, ettől több is történt a bölcsekkel. Ez a belső indítás, ez az ébrezgetés felébresztette őket, felnyitotta a szemüket. Isten szent lelke által képesek voltak meglátni Heródes gyönyörű, kedves, mosolygós maszkja mögött a gyilkos, életveszélyes indulatot. Megérintette már-e bennünket Istennek a kijelentése, a vezetése? Csak ilyen külső jelekre várunk-e az életünkben, vagy figyelünk a belső csendben felénk küldött jelzésére is a Szentléleknek? És hallgatunk-e rá? Az Istennel való kapcsolat nem lehet egyoldalú. Akkor küld nekünk útmutatást, hogyha mi is keressük őt, mi is kérdezzük őt, mi is megkérdezzük, hogy helyes-e az, amibe belevágunk. A GPS-nél is, hogyha belegondolunk, hiába mutat, hogy jobbra menjünk, vagy balra menjünk, hogyha nem megyünk arra, akkor bizony nem érünk célba, vagy lehet, hogy sokkal hosszabb úton érjük el azt a célt. A bölcsek útja, az Istenre figyelés útja mellett az engedelmesség útja is volt, és hogy miért? Mert ígéretet tettek Heródesnek, de ez felülírta az, amit Isten mondott. Felülírta Istennek a vezetése. Ugye két út állt előttük, Heródes útja a sötétség útja, és Istennek az útja. Máshol a Szentírásban erről úgy olvashatunk, hogy van a széles út, ami sokan járnak, és van Isten útja, ami a keskeny út. Ugye Máté evangéliumában így olvashatunk róla. A keskeny út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik ezt megtalálják. És azért vannak kevesen, akik megtalálják, mert nem mindenki akar elindulni ezen az úton. Sokszor a szélesebb út csábítóbbnak, könnyebbnek, egyszerűbbnek tűnik. Ha engedelmeskedünk mi is Istennek, ahogyan a bölcsek is tették, akkor hagyjuk azt, hogy felülírja a mi céljainkat, a mi terveinket. Hagyjuk azt, hogy átírja az álmainkat, mint az egyik ifis énekben is van. És úgy könnyebben el tudjuk engedni azokat a dolgokat, amihez foggal körömmel ragaszkodunk. Ézsaiás könyvében is olvashatunk erről. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. És itt egy lelkiismereti kérdés is feljön, hogy ugye megígérték Józsefnek, és az ígéret szép szó, ugye, ha betartják úgy jó, mégsem mentek vissza hozzá. Nem léptek rá arra az útra. Istenre hallgattak. Felülírta, Isten parancsa azt az utat, ami a bűnbe, sötétségbe csábította volna őket. És milyen sokszor esünk mi is ennek a csapdájába. Mi is annak a csapdájába, amikor valami könnyebbnek tűnik, egyszerűbbnek, és nem kérjük ki Istennek a véleményét benne. Mi is figyeljünk Istenre, és engedelmeskedjünk neki. És akkor a visszavezető út is teljesen más lesz. Hiszen a bölcsekkel is ugyanezt történt. Miután elérték a céljukat, találkoztak Jézussal, az újszülött királlyal, a megváltóval, teljesen más utat vett, más irányt vett az életük folyása. Más úton tértek haza, de hazatértek. Oda, ahonnan indultak, pogány földre, ahol nem mindenki ismeri Istent, a hétköznapokba, ami már nem ez a csodálatos születésnek a jelenléte, a pillanata, abba a világba tértek vissza, ahol mindig is szoktak lenni. Vissza, de teljesen más szívvel, más emberként. A karácsony nem egy hangulat, amit sokszor az ember keres a világban, nem egy ilyen jó érzés, hogy akkor A szeretet abban nyilvánul meg, hogy ajándékozgassuk egymást, és leülünk egy vacsorához. Nyilván ezek is nagyon szép dolgok, olyan dolgok, amiért hálát kell adni Istennek, de nem ez változtatja meg az életünket, hanem a gyermek, aki a bölcseknek is a célja volt. Hiszen Jézus Krisztus eljött karácsonykor a világba, megtestesült értünk, megmutatta Isten szeretetét mind az ő cselekedeteivel, az ő csodáival, azzal, hogy a bűnös felé fordult megbocsátással, de úgy, hogy többé ne vétkezzen, és az ő kereszt halálával, feltámadásával pedig, ha már karácsony van, ugye megajándékozott bennünket az örök élettel. A visszavezető út az ránk is vár most az ünnepek után. Nekünk is vissza kell mennünk oda, honnan indultunk. Lehet, hogy ez egy üres lakás, lehet, hogy magányos, nincsenek ott a szeretteink, de Istennel akkor is lehetünk, és ő még erre is gondot visel, hogyha ez egy olyan hiányunk lenne, amit nem tudunk elviselni. Lehet, hogy vissza kell térnünk haza a beteg ágy mellé, egy beteg rokont ápolni, valakiről gondoskodni, vagy meglátogatni éppen. Nem mindenkinek békés a karácsonya. Vannak különböző nehézségek, amikbe bizony haza kell térnünk a karácsonyi örömüzenetet hallva, és azután is. Lehet, hogy egy feszült családi légkörbe térünk haza a veszekedések közé, békétlenség közé. Ebben is segítségünkre lehet Isten szent lelke, hogyha kérjük annak az útmutatását. És ugyanígy hazatérhetünk a gondoknak a sűrűjébe, a munkánkba, mint hogyha nem is történt volna meg az ünnep, és karácsony másnapján már tényleg mondhatjuk, hogy most már holnaptól nincsen karácsony, de az csak annak van így, aki így fogja fel, hiszen Jézus Krisztus teljesen megváltoztatja az életünk irányát, és mi is másképpen indulunk el az úton, és ha figyelünk a léleknek a vezetésére, akkor mi sem fogunk rátévedni a sötét útra. Természetesen mi is emberek vagyunk, néha kerülő utakon járunk, vagy másodrendű utakon, vagy járatlan úton, de ha figyelünk Istenre, akkor ő rávezet bennünket az ő útjára. Figyelő és engedelmes szív kell nekünk is, amely a napkeleti bölcseknek megvolt. Figyeljünk hát a Szentlélek vezetésére, és ne csak a karácsonyi ünnepekben, hanem azután is, és persze engedelmeskedjünk neki, hiszen ahogy mondtam, hiába mutat a GPS egy nagyon jó irányt, ha a saját fejünk után megyünk, lehet, hogy belefutunk valami kátyúba vagy gödörbe, és hallgassunk rá. És akkor teljesen más emberként fogunk mi is visszatérni haza a mieinkhez, a hétköznapunkba, az ünnepek után. Amen. Kedves testvérek, úrvacsora vétel előtt a már megkezdett 401-es számú éneket folytassuk az 5. versétől a végéig a 7. versig, mely így kezdődik: ez az Úr Jézus igaz messiásunk.
Szent háromság. szájom mire áll, mennyei vigasság. Távozzék tőlünk minden szomorúság, légyen vidámság.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk az Úr Jézus az úrvacsorát Pál apostol korintusi első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemnek. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljött. Jézus Krisztusban az Isten egy új és élő utat nyitott hozzá, mert hogy áttörte az eget és lejött értünk, odaadta az életét, és ezen az isteni szeretetnek az útján tudunk mi lélekben oda menni Jézushoz, megtisztulni mindattól, amitől meg kell szabadulnunk, és egy új úton menni, ahogy hallottuk az ige hirdetésben, és most ezt szeretnénk. Csendesedjünk el, valljuk meg bűneinket, köszönjük meg a megváltó szeretetét, és kérjük ezt az új utat a szívünkbe a hétköznapokra. Majd a csendes imádság után közösen is az 51. Zsoltár szavaival imádkozunk. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Hitünkről is tegyünk vallást, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézem hozzátok a kérdéseket, melyekre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval először, Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve már itt, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek? Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, s mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát. Eltöröltem álnokságaidat, mint fellege, és mint felhőt bűneidet, téri én hozzám, mert megváltottalak, ezt mondja az Úr. Amen. Fejezzük ki egymás felé is kiengesztelt voltunkat a környezetünkben való készfogással. Foglaljuk el helyünket, és akik lélekben felkészültünk erre, azok járuljunk az úrasztalához a szokott rendben, mindig a fal felé hagyjuk el a padot, és oda jövünk először a kenyérhez, majd középen vesszük a bort, és középen megyünk vissza a padba. Az én bal kezem felől mi padsorból kezdjük, az első sorokból, és úgy haladunk végig. Éneklünk az úrvacsora osztás alatt a 711. éneket énekeljük először, ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, és most Isten kegyelméből a nemzedékek láncolatán keresztül így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életre Isten igéjéből. Ha tehát helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát csak, hanem mindenki a másokét is. Imádkozzunk helyünkről fölkelve ismét. Áldunk téged, Urunk, hogy benned megvan az a csodálatos szeretet, amely képes minket is megtisztítani és feléleszteni, betölteni békességgel, örömmel. Köszönjük, hogy találkozhattunk ismét ezzel a könyörülő szeretettel. Köszönjük, hogy gyermekeidként mehetünk innen tovább a hétköznapokba. És köszönjük, hogy te szent lelked által ott vagy velünk. Segíts, hogy fogjuk a kezed lélekben, segíts, hogy el ne engedjük, segíts, hogy benned bízzunk mindig, segíts újra meg újra helyreállni lélekben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 419. énekünket, Dicsőség mennyben az Istennek.